Nagy generáció. Mélykuti Ilona műsora.
Kelemen Katalin rabbival beszélgetünk. A kiszámíthatóságról volt szó, és arról, hogy az embernek szüksége van valami fajta spiritualitásra. Kérdés, hogy a spiritualitás, hiszen minden vallás az, és te abszolút ateistaként nevelkedtél. Miért ad számodra és sok ember számára nagyobb biztonságot? Mert ős időktől fogva idézőjelben létezik? Vagy miért? Miért találtad meg a biztonságot ebben? Mitől?
Személyes történetek jutnak erről eszembe.
Nem baj.
Így általában nem tudok rá.
Igen, igen, hát persze.
Természetesen. Igen.
A te személyes történeted.
Igen, a személyes történetek jutnak eszembe. Itt az előbb említettem, hogy volt ez a megfoghatatlan valamilyen módon, valami hiányérzet bennem, és ugyanakkor én egy ateista, asszimilált baloldali családban nőttem fel, ahol annyit tudtam kisgyerek koromban az Istenről és az Isten hitről, hogy amikor a lépcsőház folyosóján összevitatkoztam egy nagy teológiai vita keretében 5 éves koromban a szomszéd gyerekkel, ahol is ő azt állította, hogy Isten van, én pedig ordítottam, hogy Isten nincs, és így rohantugáltunk a lépcsőházban. Szóval én egy olyan istenképhez viszonyultam gyerekkoromban, amelyben másoktól azt hallottam, hogy ez egy ilyen nagyszakállú bácsi, aki ott üldögél a mennyekben. Egyfelől, másrészt a szüleimtől pedig azt hallottam, pont ez a folyosói gyermekteológiai vita után is, hogy vannak olyan emberek, akik hívők, de mi, akik felvilágosultak vagyunk, és mi, akik, hát ez nem volt így megfogalmazva szó szerint,
de lényegében
ez volt az
volt
üzenet.
Szó.
Igen, igen.
De nekünk nincsen rá szükségünk.
Nekünk nincsen rá szükségünk. Pontosan, hogy ez valami, ami alacsonyabb rend, valami szűkebb dolog, mint amiben. De mi persze tiszteljük őket, és jól bánunk azokkal is, és nem bánjuk
nem
meg
őket. Nem nézzük őket hülyének, igen.
És nem nézzük őket hülyének, igen, igen. Szóval, hogy ez volt a viszonyom egészen így a 30-as éveimig körülbelül a kapott vagy a hozott viszonyom a spiritualitással, vagyis hát az Isten képpel. És akkor olyan dolgok fogtak meg nagyon, amikor már a Leo Beck College-ban, Londonban, ahol a rabbinikus tanulmányaimat folytattam, és volt egy olyan tantárgyunk, hogy spiritualitás, és erre bejött a karizmatikus, legendás Lionel Blue rabbi, és azt mondta, hogy hát minden rabbi növendék azt akarja, hogy definiáljuk a spiritualitást. Én, ha muszáj valahogyan definiálni, akkor azt tudom nektek mondani, hogy olvassátok el az anonim alkoholistáknak a 12 pontból álló manifestumát, ahol az első azt mondja, hogy megpróbálni kötődni, keresni valamit, ami egy nagyobb erő, mint én vagyok. És azt gondoltam, hogy ez szól hozzám. Azt is gondoltam aztán, amikor azt a történetet hallottam az egyik másik kedvenc rabbimtól, akinek a zsinagógájába jártam Londonba, hogy őt bizony a 70-es évek elején úgy vették fel a londoni Leo Beck College rabbi képzőbe, 20-as évei elején volt, hogy őt nagyon foglalkoztatta a judaizmus, őt igazából a judaizmusnak az a része foglalkoztatta, a tikkun olám, hogyan lehet valamit tenni a világ megjavításáért. A judaizmusnak az a része foglalkoztatta, hogy mi nem vagyunk egy elszigeteltek, nem egy lakatlan szigeten élünk mi zsidók, hanem mi mindig valami nagyobban gondolkodunk, mint ami mi vagyunk, és mindig kitekintéssel a világra, a világ bajaira valamit tenni akarunk. És ő elment Brahiból felvételizni, mert ő nem hitt Istenbe. És azt mondta, ott a felvételinek is mondta, hogy ő nem hisz Istenbe, azt gondolta, hogy páros lábbal fogják kirúgni, fölvették, és ő lett az egyik legspirituálisabb rabbi 30-40 éven keresztül ugyanabban a zsinagógában, Londonban.
De mondd, hogy jutottál el idáig? Tehát attól, hogy az ember keres valamit, ami több, ami nagyobb, mint ő, attól még nem kell rabbinak lennie, főleg, hogyha nő?
Hát itt több szál találkozott természetesen. Az egyik szál az nyilvánvalóan az lehetett, hogy...
Hogy akartál valamit, ami más?
Hogy valamit akartam, hát ugye én bölcsész tanár voltam, vagyok, ugye rabbi azt jelenti, hogy tanár és tanító, tehát mindig is. Tanító voltam, tanár, mindig is nagyon szerettem a világot a szövegeken, és írott művész ilyen megformált szövegeken keresztül megérteni, tanítani, magyarázni. Amikor nyelveket tanítottam, akkor úgy éreztem, hogy ez nekem nem elég, valahogy a világ legnagyobb kérdéseiről szeretnék. Valahogy a nyelvtanon keresztül még nem tartunk a világ legnagyobb kérdéseinél, ezért aztán elvégeztem a magyar szakot is, ahol már irodalommal is lehetett foglalkozni, de még az irodalom tanításnál sem éreztem azt, hogy a világ legnagyobb kérdéseinél. Tehát ez volt az egyik vonal, hogy mindig a világ legnagyobb kérdéseiről szerettem volna valamiféle, tulajdonképpen informális környezetben is tanulni és tanítani.
Tiszta szerencse, hogy volt ez a szédereste.
Igen.
Tehát ez volt az egyik szál.
Igen. A másik szál az volt, hogy én mindig is egy közösségi ember voltam, és a közösségi értékeket hoztam magammal a családomból is. Mert hogyha belegondolsz, tulajdonképpen egy kommunista zsidó család, az nem áll olyan nagyon messze, legalábbis az én családom nem állt olyan nagyon messze egy bizonyos fajta progresszív szemléletű vallásos zsidó hittől, csak nem messiásnak nevezzük, ugye, hanem szocializmusnak, de ez a világ megjavítására vonatkozó értékek, ez még, és hogy ezt egy közösségben tesszük. Ez ahhoz a vonalhoz tartozik, hogy én közösség alapító rabbi is lettem.
Igen, csak tudod, kicsit elgondolkoztatott engem az, hogy az ember tulajdonképpen a véletlenek sodorják bizonyos helyekre, hiszen ezen az alapon egy máskorban te egy ideológiát fennen hirdető harcos nő is lehettél volna. Végülis ez is egy ideológia, amit hirdetsz egyébként, nem?
Én azt hiszem, hogy itt több szálnak kellett szerencsésen találkoznia. Van az egésznek egy lelkipásztori, mélyebb belső vonala is, amihez az tartozik, hogy én nagyon korán vesztettem el az apámat. Ő akkor 59 éves volt, én pedig 17 éves, és az, hogy a világi, most már így mondanám, keretek között, és azok között a keretek között, amiben én szekuláris emberként felnőttem, és amelyben semmiféle rítus nem kötődött a gyászoláshoz, és emiatt nagyon nehéz volt végigcsinálni a gyászmunkát, mert nem voltak hozzá semmiféle rítusok.
Fogódzóid nem voltak.
Nem voltak hozzá olyan autentikus rítusok, megint csak amik fogódzók lettek volna. Tehát ez volt valahol nagyon erősen egy belső késztetés, amikor kezdtem jobban megismerni a zsidó vallást, és megtudni, meglátni azt, hogy micsoda pszichológiailag mély és bölcs kapaszkodókat ad például, nyilván más vallások is, de ez pont az enyém, ugye a gyászmunkához. Ez egy nagyon nagy történet volt ebben. És aztán...
És hova mentél? Rögtön Londonba mentél tanulni?
Igen, rögtön Londonba mentem tanulni.
Mert Budapesten nem lehetett.
Így a külső történethez meg az tartozik, igen, hogy mi a 80-as évek végén, amikor már volt bennem ez a szomj, akkor találkoztunk londoni reformzsidó fiatalokkal, akik ugyanolyan liberális gondolkozású, egaliter szemléletű értelmiségek voltak, mint mi, azzal a különbséggel, hogy péntek esténként gyertyát gyújtottak, szombat délelőttönként zsinagógába jártak, megülték az ünnepeket, stb. Tehát, és ők aztán segítették a mi utunkat, az enyémet is.
Másokkal együtt ezek szerint.
Másokkal együtt.
De nőként te voltál az egyetlen?
Nem, ez a... ez a társaság, ez, ebben nők és férfiak egyaránt voltak, a 30-as éveinkben voltunk.
Igen, de hát rabbi végül is csak te lettél.
Rabbi Magyarországon csak én lettem. Mm-hmm. Igen, igen. Rabbi én lettem. Akkor felkínálták nekem azt a lehetőséget, mert én voltam ennek az informális csoportnak az egyik szervezője, amikor is mi elkezdtünk tanulni akartunk a zsidóságról. Mm-hmm. A másik fő szervezője és alapítója ennek a közösségnek szintén nő, az Prágai Edit barátnőm volt, akivel mind a mai napig ezt az egészet azóta is együtt csináltuk, együtt alapítottuk meg a közösséget, és aki itt, én belőlem lett rabbi, és ő lett a szellemi mércém és a szellemi iránytű valamilyen értelemben a közösségben. A többiek pedig férfiak és nők egyaránt. Nekem akkor felkínálták azt a lehetőséget, angliai reform, befolyásos reform zsidók, akik látták, hogy itt van egy kis csoport, amelyik érdeklődik a 30-as éveiben, amelyik túl akar jutni ez a tabukon, és a csak negatív holokauszt identitáson, és a második generációs holokauszt identitáson.
És itt tehát, hogy valami régebbi, valami ősibb gyökeret kerestetek értelemszerűen,
igen, igen.
Csak a holokauszt, hogy úgy mondjam, eltakarta a világ elől ezeket a gyökereket nagyon sokáig.
Igen, 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 igen. És ehhez az a történet, személyes történetem tartozik, hogy meghívtak egy évre engem Londonba, Leo Bekolicsba tanulni, és akkor még nem ejtették ki ezt a szót, hogy rabbi, csak hogy mártozzak meg ebbe az egész légkörbe, ami oda vezetett, hogy annak az évnek a végére, 41 éves koromba bat micvá lettem, vagyis a törvény lányává avattak.
És ez egy olyan ritus, ugye, amin a 12 éves lányok vesznek részt általában.
Igen, 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 igen. És a reformban ugyanúgy Tórát olvasnak, és áldást mondanak a Tórára, és drósét, személyes beszédet mondanak, mint a fiúk. Az ortodoxiában ez nem így van. Ott, azon az én bat micvámon, én magam adtam héber nevet magamnak, mert ugye újszülött korom nekem nem volt, igen, és a Sára nevet választottam, mert akkor már tudtam, hogy amikor visszajövök, itt valamit vissza fogunk térni az ős időkhöz, és valamit itten legelőről és újból fogunk kezdeni.
De akkor még nem tudtad, hogy rabbi leszel.
Akkor még nem tudtam, hogy rabbi leszek.
És mitől lettél rabbi?
Ez így nem egyik pillanatról a másikra, hanem ezek így mind összeadódtak, de amikor visszatértem 92-ben, azért ez volt az egyik ilyen katartikus csúcspont, amikor ott álltam Weybridge-ben, egy London környéki kisvárosnak a zsinagógájában, és Sára néven felszólított a rabbim a Tórához, és én elmondtam, hogy amiben most vissza fogunk térni, az valahol egy új Kánaánnak a keresése lesz, mert az a tórai heti szakasz, amit én felolvastam, az arról szólt, amikor kémeket küld Mózes Kánaánba kikutatni Kánaánt. Uh-huh. És hogy itt most benne vagyunk valamiben már én és a barátaim és a testvéreim és egy társaság, amelyben mi valahogy az ígéret földjét keressük, és fel akarjuk itt építeni, visszatérvén valahol a saját zsidó identitásunkba és hagyományunkba visszatérve.
Itt fogjuk folytatni a hírek után, csak egyetlen egy rövid kérdésem van. Nem sírtál?
Ott akkor?
Igen.
De.
Köszönöm. Folytatjuk Kelemen Katalinnal a hírek után.